Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet hittel és figyelemmel azt az igét, amelyet erre a mai Isten tiszteletre választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 6. fejezetében az 5. verstől a következőképpen. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban, atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, az imádság témakörét hoztam a mai vasárnapra. Az imádság az hitünk gyakorlásának egyik eleme, hiszen amikor imádkozunk, akkor Istenhez beszélünk. Bárki kicsi gyermek, akit megkérdeznénk, hogy mi az imádság, valószínűleg valami hasonlót válaszolna, hogy Istenhez szólunk, Istennel beszélgetünk. És azt is tudja a kicsi gyermek, hogy amikor imádkozunk és Istennel beszélünk, akkor a következő szokások rögzülnek, behunjuk a szemünket, összetesszük a kezünket. Van olyan szokás, ahol keresztet vetnek, van olyan szokás, ahol letérdepelnek. És az imádság talán ilyen formában nem is tűnik olyan túl bonyolult dolognak. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy mégsem olyan könnyű dolog. Mert van helytelen imádság is. Ilyen például a farizeus imádsága a vámszedő imádságával szemben. Lukács evangéliumának 18. fejezetében olvashatjuk az ő történetüket. Hadd idézzek belőle. Lukács 18-ból így szól a farizeus és a vámszedő imádságának példázata. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazolva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mindkét ember ott volt a templomban. Mindkét ember imádkozott. De mindkét embernek a szíve az imádsághoz teljesen másképp állt hozzá. Mert az egyik fölmagasztalta magát, a másik pedig megalázta magát Isten előtt. És ugye azt mondja Isten igéje, hogy mindenki, aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. Mit is beszél ez a farizeus? Nem vagyok olyan, mint. Ó, te balga farizeus, pont olyan vagy. Ugyanolyan bűnös, mint a vámszedő. Ugyanolyan nyomorult, ugyanolyan elveszett. Ugyanolyan, mint az a másik ember. Csak az a másik, a vámszedő, már tudja ezt magáról, és annak fényében hangzik el az ő imádsága, úgy borul le Isten elé, míg a farizeus önelégült imádságában még mindig távol van Istentől. Tehát hiába imádkozik, mégis távol van Istentől. Mert lehet imádkozni így is, és úgy is. Isten azonban a szívek vizsgálója, és teljesen mindegy, hogy kiáll ő elé imádsággal, ő pontosan tudja, hogy mi lakozik ott a szív belsején. Mi kívülről látjuk csupán a dolgokat, azt, hogy milyen az élete, azt, hogy hogyan öltözködik, azt, hogy hogyan beszél, de Isten azt is tudja, hogy ott legbelül mit gondol az ember igazán. Tudja azt is, hogy mi a véleményed magadról, mi a véleményed a másikról, és mi a véleményed Istenről. Az Istennel való bensőséges imádság valahol ott kezdődik, azon pillanatban, amit átélhetett az a latoris Jézus mellett, aki Jézus látva remény és hit járta át nyomorult helyzetében. Mert Jézus látva, Jézust ismerve bennünket is át kellene, hogy járjon valami reménysugár, valami öröm, valami hit. Ezért kedves Isten előtt a hitből való imádság. Mit mond a Lator Jézusnak? Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Mert a hívő ember, az elbukott ember, az Istentől távol élő ember, és mindannyian így születünk erre a világra, nekünk arra kell rádöbbennünk, hogy én nyomorult és szegény, kiszabadíthat meg engem. Kiszabadíthat meg engem, ahogy mondja egyik helyen az evangélium, ebből a halálra ítélt testből. Jézus ebben az igében, a Máté 6.5-ben nem az ellen szól, hogy ne lehetne Isten tiszteleti helyeken imádkozni, nem is a közösségi imádság ellen szól, mert hogy tudjuk, van egyéni imádság, személyes imádság, és van kollektív imádság. Itt az Isten tisztelet keretében mi kollektív bűnbánatot szoktunk gyakorolni, amikor úrvacsora van, ugye mindannyian elmondjuk, vallom előtted szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval, cselekedettel, és folytatjuk tovább. És olvastam egyszer egy olyan magyarázatot, ami nekem nagyon tetszett, ami azt mondta, hogy milyen nagy fokú képmutatás húzódik meg sokszor e mögött, az imádság mögött, hiszen amikor itt bent elmondjuk ezt az imádságot, akkor Isten előtt ezt úgy komolyan gondoljuk, hogy vallom előtted szent és igaz Isten, vétkeztem ellened és embertársaim ellen. Isten előtt azt gondoljuk, hogy ez egy fair dolog kimondani, és el kell mondani, de amikor kimegyünk a templom ajtón, és oda lépne hozzánk a mi fele barátunk, aki ott ült mellettem a padban, és azt mondaná, hogy van bennem egy szálka, egy tüske veled kapcsolatban, és elmondaná, hogy mi az a szálka, vagy mi az a tüske, hogy te nekem mi esett rosszul ebben vagy abban a helyzetben, és hogy megbántottál, akkor már nem biztos, hogy olyan jól reagálnánk rá, hogy azt mondanánk, hogy bocsáss meg nekem akkor, hogyha megbántottalak. Mert amikor már így face to face egymásnak mondjuk, akkor az mégsem olyan, mint amikor a láthatatlan Istennek vallom meg a bűnömet. Pedig Isten azt szeretné, hogyha családban is, házastársak, gyülekezetben is, testvérek, barátok, családtagok őszintén és igazán tudnának egymástól bocsánatot kérni, és őszintén és igazán tudnának egymásnak Krisztusban megbocsátani. És úgy elfelejteni azt, ami történt, mintha mi se történt volna. Na ez már nem olyan egyszerű dolog. Tehát Jézus nem a közösségi imádság ellen szól, nem az Isten tiszteleti helyeken elmondott imádságok ellen szól, hanem a kegyesnek tűnő magamutogatás vágyával elmondott imádság ellen szól. Mint ahogyan sokféle ember van, sokfélék az imádságaink is. A ma emberének talán már az is problémát jelent, hogy akárhogyan is, de imádkozzon. Hiszen felnőtt egy olyan nemzedék, akiket nem tanítottak imádkozni, és talán ma még többen nőnek fel úgy, hogy otthon nem hall a gyermek imádságot a szülő szájából, sem reggel, sem este, sem ebédnél, sem semmilyen étkezésnél, sem semmikor. Óv tehát bennünket Isten a képmutató imádságtól. Ő tudja jól, hogy mi lakozik ott bent a szívrejtekén. Mégis az imádságban lehet azért formálódni, lehet benne növekedni, és az imádság nem egy olyan dolog, amit ha egyszer elértem egy szintet, akkor én mindig úgy tudok imádkozni, úgy tetszett Luthertől, amikor olvastam az imádságról, akkor olyan frappánsan megfogalmazta, és ezt nem írtam le most ide magamnak, de valami olyasmit fejezett ki, hogy mindannyiunknak az imádsággal mindig küzdenünk kell. Hogy sohasem olyan egyszerű az a dolog. Jézus imádkozó életet élt, testvére. Jézusnak mindig szüksége volt az Atyával való csendes és bensőséges együttlétre. És ha Jézusnak szüksége volt, annak, aki egy az Atyával, hát hogy lenne nekünk nagy szükségünk. Többször is olvassuk azt az igében, hogy Jézus korán reggel a hajnali pirkadatkor felkelt, elment egy lakatlan helyre, csak azért, hogy imádkozzék. Tanítványai látták Jézus imádságos életét, és vágytak arra, hogy nekik is legyen ilyen imádságos életük, és ezért kérték is tőle, taníts minket imádkozni. Lukács evangéliumában is, de több helyen is olvassuk, hogy történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa, Uram, taníts minket imádkozni. Hát mi is mondhatjuk ugyan ilyen kérésünket, óhajunkat Jézusnak, Uram, taníts minket imádkozni. Ahogy ő imádkozott, ahogy ő egy volt az Atyával, az vonzó volt az ő tanítványainak. És bizony mindannyian úgy születünk erre a világra, hogy még imádkozni sem tudunk. Istenhez kiáltani, amikor baj éri az embert, azt tudunk. Istent hibáztatni a bajokért, azt is tudjuk. De hittel imádkozni, semmit nem kételkedve abban, hogy Isten meghallgat, az már nem megy olyan könnyen az embernek. És gondoljunk csak arra, amikor Jézus az övéivel, a tanítványi körrel az utolsó vacsorán, vacsora után a Getsemáné kertbe ment, és arra kérte őket, hogy virrasszanak vele és imádkozzanak. Akkor nem voltak képesek megtenni ezt, mert mindannyian elszenderültek és elaludtak. És ne legyen cseppnyi kétségünk se afelől, hogy mi sem vagyunk Jézusnak külön tanítványai. Mi is hányszor mondunk Jézus kérésének nemet? Hányszor alszunk bele a fáradtságra hivatkozva imádságainkba? Pedig az imára nem Isten lelkének, hanem az én nyomorult lelkemnek van szüksége. Mert ő tudja azt, hogy neked mire van szükséged. De én vajon tudom-e? Látom-e? Ha az imádságon és az ige szaván keresztül nem kerülök Istenhez közel, akkor honnét fogom tudni, hogy ő hogyan vezet engem komoly döntésekben, kérdésekben, legyen szó bármiről. honnan fogom tudni, hogy mi az, ami kedves előtted, Istenem? A lényeg az, és a legfontosabb az, hogy az Isten közelségében éljem az életem. És Isten közelségében valahogy úgy tudja élni az ember az életét, mint ahogy az egyik ige biztat bennünket az imádságra, ami így szól Máté evangéliumából, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Mert Isten valóban valahol ott kívül van a szívek ajtaján, és halkan és szeliden zörget és bebocsátást vár. Akkor hallod az ő hangját, amikor bebocsátottad. Amikor ő már nem az utolsó helyen van az életedben, hanem ott van a legfontosabb helyen. A szíved közepében. És akkor tudom hittel fogadni az ő vezetését, hittel fogadni az ő sokszor kemény igéjét, de ő mindig azt az igét adja, és mindig azt a szavát küldi, amire épp a léleknek szüksége van. Csak maradjunk mindig az igén keresztül, és az imádságon keresztül Isten közelében. Én tudom, hogy a hétköznapi életben azért ezt nem egy olyan egyszerű dolog megélni. De hála legyen Istennek, hogy azért itt, ebben a gyülekezetben sokszor éltünk már át ima meghallgatást, mert ez a gyülekezet nem lenne, ha nem hallgattatott volna meg a sok imádság. Ez a gyülekezeti ház sem lenne, ha nem hallgattatott volna meg ez a sok imádság. Nem lennének gyermekeink, akiket taníthatunk fönt, ha nem lenne mögötte sok imádság. Hadd mondjam azt, lenne, aki nem lenne közöttünk. Rég meghalt volna, ha nem lett volna az a sok imádság. Vegyük komolyan ezért az imádságot, és az, hogy Isten halkan és szeliden zörget a szívünk ajtaján. Egy másik igemagyarázótól olvastam azt, és nagyon megdöbbentett, amikor ezt az igét, az imádság témájához ezt az igét hozta föl, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És amikor az imádság témáját kezdte kibontani, ezzel az igével kezdte. És gondolkodtam rajta, hogy vajon miért kezdi ezzel az igével. Hiszen nem az a tipikus ige, ami az arról szól, hogy valaki imádkozik. Nem olyan, mint a farizeus és a vámszedő példázata, vagy nem olyan, mint a hamis bíró példázata, ott is ugye az imádságról van szó. Az imádságról tanít Jézus, nem is olyan, mint Máté evangéliumának 6. fejezetében az imádkozásról, ahol Jézus konkrétan így tanította a tanítványait imádkozni, ti pedig így imádkozzatok, és mondja a mi atyánkot, hanem ezzel az igével kezdte. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És utána rájöttem, hogy azért kezdi ezzel az igével, és igaza van, mert mindannyian élünk valamilyen imádságos életet, de nem mindegy, hogy milyen imádságaink vannak, és nagyon emlékszem arra, hogy gyermekkoromban hányszor és hányszor imádkoztam esténként egyedül, nem szülőkkel, ha bár templomba járó szüleim vannak, és hányszor aludtam bele, és soha nem imádkoztunk családi körben, de mégis volt egyfajta imádságos életem. Konfirmáltam, imádkoztunk a templomba, imádkoztunk a papbácsival, szüleimmel nem. De emlékszem arra az első imára, amikor azt mondtam Istennek, Uram, hogyha te vagy, akkor én annyira szeretnélek megismerni. Mert a kételkedés mindannyiunknak ott tud lenni a szívében és az életében. Mert hogyha te valóban megtetted értünk azt,
ami az igében írva van, hogy Jézust elküldted, hogy nekünk örök életünk legyen, valahol azt érezte a szívem, akkor csak ez az egyik legfontosabb dolog az életben, mert akkor tudom, honnan jöttem és hová megyek, és tudom, hogy kihez tartozom, és tudom, hogy ki előtt kell megállnom minden egyes szavamért, tettemért, minden egyes percemért. Ki előtt tartozok elszámolással. Nem emberek előtt kell nekem majd számot adnom, hanem Isten előtt. És az első őszinte imám így szólt Istenhez: Uram, hogyha te vagy, én szeretnélek téged megismerni. És komolyan vettem a lelkipásztoromnak a szavát, aki azt mondta nekem, hogy nincs erre recept, de három dolog biztos, hogy segít téged ebben, olvasd az igét. És én olvastam minden nap. Azt mondta, hogy imádkozzak, és én megszólítottam olyan csetlőbotló módon, de minden nap. És jártam gyülekezetbe, mert azt mondja, hogy járjál gyülekezetbe, mert akármilyen gyarló is az egyház, mert gyarló tud lenni, akkor is az Úré az egyház. Azért hirdetetik itt az evangélium. A lényeg tehát, és azért mondta ez az ige hirdető ezt az igét, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Hogy az Istennel való bensőséges kapcsolat akkor kezdődik el, amikor az imádságom odáig tud eljutni, mint ahogy eljutott a vámszedő is az ő imádságában, hogy még a szemét az égre sem mert emelni, hanem azt mondta, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek. Mert tudta, hogy ő elveszett és bűnös ember. Tudta, hogy rajta csak Isten segíthet. És mit tett a másik? A farizeus, aki mindig ott volt a templomba, aki mindig hirdette is még az evangéliumot. Az ószövetségi igéket, nem az evangéliumot, mert ugye az evangélium az az új szövetségről szól. Szeretett testvérek, Krisztus be kell engedni először. És amikor beengedtem, akkor már nem csak én beszélek hozzá, hanem ő is beszél hozzám. Ez az imádságnak a kulcsa. Mert ugye milyen az a párbeszéd, az nem párbeszéd, ahol csak én beszélek Dankó Józsihoz, de ő nem szól hozzám egy szót se. Az a párbeszéd, amikor mi egymással beszélgetünk. Ugye? Amikor én is mondok valamit, kérdezek valamit, ő pedig válaszol. Hát vegyük komolyan, hogy Isten ma tud vezetni, tud válaszolni, mert Isten nem néma, és Isten nem olyan, aki ne tudna cselekedni. Ugye, a mai eredetileg kijelölt textus, ige hirdetési alapige, az pont erről szól, Ezékiel próféta könyvéből. Hadd olvassam fel azt a részt, mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet kimondok, késedelem nélkül valóra is válik. Ha a ti napjaitokban mondok ki egy igét, te engedetlen nép, akkor azt még akkor valóra is váltom. Így szól az én Uram, az Úr. Miért mondja ezt Izrael népének? Azért mondta, mert Izrael népe azt mondta, hogy Isten hallgat. Hogy Isten csendben van, hogy Isten nem szól, nem vezet. Hát vegyük komolyan, Isten szól, Isten vezet, Isten van. Ha kell, akkor megítél és összetör. Ahogy ezt tette számtalanszor is hűtlen népével, Izraellel. De megbocsát és meggyógyít, bekötöz és felemel, ha igazán megtérsz Istenedhez. Ó, nekem is hányszor kell megállnom Isten előtt bocsánatot kérve bűneimre. Mert bizony Isten elé viheti az ember minden ügyes, dolgos baját, kicsit és nagyot egyaránt. És az imádságainkat, még két dolgot az imádságról,
Az imádságainkat nem szabad engedni, hogy csupán kéréseinkre korlátozódjanak. Ne felejtsük el Istent hálával dicsérni, magasztalni minden jó téteményért, a családunkért, gyülekezetünkért, ételért, italért, meleg otthonért, munkáért, termésért, az esőért, a napsütésért, legfőképp pedig a váltságért. A váltságért, melyet elvégzett értünk a Golgotán, szenvedő Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk. A hívő ember hálát ad ezért a megváltásért minden nap. Végezetül még egy gondolat, az imádság a hívő embernek a fegyvere. Senki sem megy semmilyen csatába készületlenül, fegyver nélkül. Hát a hívő embernek sem kellene egyedül megvívnia az ő harcait, legyen szó bármilyen helyzetről, hanem Isten elé leborulva imádságban kell könyörögnünk és tennünk azt, amit reánk bíz épp. Mert a hívő ember sosincs egyedül. A mindenható Isten az, aki előtte jár, és ő tudja pontosan jól, hogy mi a következő lépés. Krisztián nagyon szereti ezt az igét, sokszor emlegeti nekem, amikor én fölháborodva mondok valamit, hogy ez így milyen igazságtalan, és ezt így nem kellett volna, akkor mindig ennyit mond nekem. Tudod, Nóri, Isten igéje azt mondja, ti pedig maradjatok veszteg, az Úr harcol értetek. És igaza van, sokszor csendbe kell maradni, mert az Úr harca a mi harcunk. Azt mondja igénk, a ti mennyei atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ő biztosan tudja, hogy mi a jó nekünk, mi pedig csak gondoljuk azt, hogy tudjuk, hogy mi a jó nekünk. Ez a különbség köztünk. Isten tudja, mi pedig csak azt gondoljuk, hogy tudjuk, de nem biztos, hogy az úgy van. Bízzuk hát ezért Istenre teljes szívünkből életünk minden kérdését, kétségét, örömét és bánatát, még akkor is, ha ez sokszor nem olyan könnyű. Régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az ő népéhez, prófétákon keresztül. Akkor is voltak hamis próféták, akik nem azt hirdették, amit az Úr mondott. Az új szövetség idejében fia által szól hozzánk, szólt hozzánk és szól ma is hozzánk, mert beteljesedett minden profécia és nem késik az Úr beszéde. Beteljesedett minden profécia, mely Jézus a messiás váltságát és szabadító munkáját hirdette. Boruljunk elé ezért imádságba, és adjunk neki hálát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy te ilyen egyszerű módon találtad ki, hogy az ember szavakban téged megszólíthasson, hogy imádságban eléd borulhasson, és te tanítasz bennünket imádkozni. És Urunk, te látod a mi életünket, és minden imádságunkat, minden gondolatunkat, látod minden tettünket. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha az imádságaink, azok olyanok kedvesek lennének előtted, mint a vámszedő imádsága, akiről azt mondja te igét, hogy megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. A másik is imádkozott, a farizeus is imádkozott, mégsem volt hozzád közel. Uram, azért imádkozunk, hogy hadd kerüljünk hozzád közel. Hadd legyünk egészen bensőséges kapcsolatban veled, hadd legyen a váltság, amiért most hálát adunk, személyesen a miénk. Köszönöm, hogy engem is megváltottál, gyermekkoromtól fogva vezettél, tanítottál imádkozni, Uram. Legyen ezért áldott a te neved, és tanítsd a te gyülekezetedet, Uram, imádkozni, eléd borulni. És hálát adunk neked azért, hogy oly sokszor megélhettük már, az, hogy te meghallgatod a hívő ember imádságát, hogy gondod van minden utunkra, és oly sok jóval árasztottad el életünket. Legyen áldott ezért a te neved közöttünk. És könyörgünk is, Urunk, az előttünk lévő alkalmakért, az adventi sorozatért, hadd hajoljon és forduljon, és nyissuk meg a mi szívünket te előtted, hajoljon a mi szívünk te hozzád, forduljon a mi szívünk te hozzád, és legyen nyitva a mi szívünk előtted, Urunk, hogy te légy ott egyedül, Úr és Király. Hogy vezess bennünket, Urunk, gyarló életünkben, és bocsáss meg minden bűnünket, amellyel szent felségedet megbántottuk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is kiálthatunk hozzád ezen az Isten tiszteleten is, és köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk a te igéden keresztül. Legyen áldott a te neved közöttünk. Amen. A 283-as a 283-as